Szeretettel üdvözlöm a jelenlévőket. Örülök, hogy Isten megengedte, hogy ezt az ősszel elkezdett sorozatot folytassuk. Akik ősszel nem látogatták ezt a sorozatot, semmi baj. Tulajdonképpen minden egyes alkalom külön is megáll, remélem. Ugyanakkor az őszi sorozat hanganyaga kinn a könyvasztalon hozzáférhető, megvásárolható. Ha kifogyna, akkor lehet másolni belőle. Azt hiszem, hogy ennek sincs semmi akadálya. Most is, mint ősszel, szeretném, hogyha elején mindig elénekelnénk egy egyszerű, rövid éneket, egy kolozsvári ének, mondom a szövegét, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Úgy gondolom, hogy ez a rövid ének a bibliai etika foglalata. Minden fontos dolog benne van. Talán eléje kívánkozik egy megjegyzés. A pszichológia önmagában semmiféle etikai iránymutatást nem tartalmaz. Ugyanakkor az ember etikus lény, magatartásunk, döntéseink igazán csak akkor érthetők, hogyha ezt is belevesszük. Tehát tulajdonképpen etikai sorozat az, amit itt hallani fogunk most is. Hát persze egy pszichológus mondja el a maga módján, de hadd tegyem hozzá, keresztény pszichológus. Tehát életem alapvető problémáit nem a pszichológiában keresem a megoldáshoz, hanem Isten igéjéből. Tehát ez a sorozat is ennek a jegyében folyik majd. Idézzük fel újra a szövegét. Istennel járni. Az életutat vele járni. Vele lakozni. Az ő templomában. Mit jelent az, hogy templom? Templom lehet a templom épület is, de templom mindig ott van, ahol ő jelen van. És ahol őt dicsőítik az emberek. Így templom lehet akár egy autóbusz, ahol beszélgetünk egymással, ő róla, az ő igéjéről. Templom lehet a kórházi ágy, amely mellett ott ül valaki, és beszélget a beteggel. Templom lehet az ember. Ti a Szentlélek temploma vagytok. Írja Pál apostol az egyik keresztény gyülekezetnek. Hát ebben az értelemben mondjuk azt, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, azaz mások is hadnássák, hadd érezzék meg a keresztény élet jó illatát. De az egész csak akkor sikerülhet, hogyha folyamatos kapcsolatban vagyunk az Úrral, ezért kérjük Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Most pedig néhány evangéliumi éneket fogunk hallani. A pécsi metodista gyülekezetből jött el közén két fiatal ember, Kozma János és Gyurkó Donát. Ők fogják énekelni ezeket az énekeket. Ja, bocsánat, még elénekeljük mi. De nem muszáj elmenekülni. Igen, tehát a szöveg megvan. Ki ismeri ezt az éneket? Jó, akkor van segítségem. Én elkezdem, de aztán folytassuk.
Istennel járni, hangozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem hagyni.
Sietve asztalához ülnek, félőkön megmarad, örökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, s mert közel van ő, hozzád válaszol. Megkerestem az Urat, s meghallgatott engem, minden félelmemből kimentem. Aki őre néz, annak lelke felvidul, és arca szégyentől el nem pirul. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, az őt félőkön megmarad, örökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, mert közel van ő, hozzád válaszol. Az Úr angyal a tábort jár az őt félők körül, megszabadítja Isten az ő népét. Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de az őt keresők bőségben élnek. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, az őt félőkön megmarad, örökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, s mert közel van ő, hozzád válaszol. Mert közel van ő, hozzád válaszol.
Köszönjük szépen! A végén, előadás után még a testvérektől néhány éneket fogunk hallani. Dzsida Jenő egy versével próbáljunk tovább ráhangolódni arra, ami itt következik. Látjuk itt kivetítve Gál Ivának ezt a szép rajzát, ott áll egy pár. A rajzból nem derül ki, hogy házasok-e már, vagy csak készülnek rá. Minden esetre fogják egymás kezét, és közben igen magas hullámok tornyosulnak. Vajon átcsap fölöttük? Kibírják? Nem lenne jobb olyan párkapcsolatot kialakítani, ahol nincsenek viharok? Én azt hiszem, hogy erre nem kaptunk ígéretet, hogy viharmentes vagy szélcsendes lesz az életünk. Ígéretet arra kaptunk, hogy az Úr velünk lesz. Viharok közben is. Hát a sorozat első előadása is erről szól, nem arról szól, hogy hogyan lehet lecsöndesíteni a szeleket, hanem hogy hogyan lehet kibírni a vihart. Én szeretném megkérdezni, hogy kik azok a jelenlévők közül, akik még nem élnek házasságban, de feltett szándékuk, hogy házasságban akarnak majd élni. Hát elég népes tábor, jól meggondoltátok? Hát lehet, hogy ma eltántorítalak benneteket ettől, de nem ez a szándékom, inkább csak a felkészítés az egész sorozattal. Hát mondjuk Dzsida Jenő verse sem az a derűs, mesebeli pásztorfiú királylány kapcsolata, mert a mese ugye úgy fejeződik be, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hát nem hangos viharokról van szó, de azért szenvedésről és meditációról. Karácsonyi Violetta fogja felolvasni a verset.
Dzsida Jenő, örök utitársak. Ez első versem, mit hozzád írok, ki pályatársa lettél zord utamnak, ki megfogott kezem, míg búg a gép, s az állomások mind mögém rohannak. 30 kis állomást elhagytam immár, és közeledik már a többi, jaj. Minden nap új mérföldkő, új barázda, minden nap elhull egy-két szürke haj. Bizony nem ünnep ez már. Utazás csöndes, komoly magánya. Hallgatunk, míg fogynak a fehér mérföldkövek. Hová megyünk? Ó, hová hajtatunk? Lassúbb iram kell, tán közel a cél is. Ha a végállomásra gondolok, kezemben sír a toll, a zord a cél is. Dél, este, reggel sűrűn váltakoznak. A föld marad. Az ég nekünk mozog. Társam lettél. Ha éhes vagy, etetlek. Ha megszomjasztál, hát innot hozok. Ketten vitatjuk meg az úti tervet. Titkos halkan, hogy meg ne hallja más. Suttogva kérjük, s úgy is válaszoljuk. Most hol vagyunk? Ez milyen állomás? Ó, szép ez így, nyugodt, nemes, örök, akár a kék, zöld, boldog végtelenség, kacaj, sírás, árny, fény, élet, halál, örök társak, együtt egy, két jelenség. Nagyon szeretlek, gondolom magamban, és szólok. Meg ne fázzál, védj kabátot. Nagyon szeretlek, gondolod magadban, s megkérdezed, nem álmosé barátod. Lassacskán ősz lesz. Ősz és éjszaka. Pereg a fáj elfáradt levele. Míg dübörögve zakatol a mozdony, az éjszakába sóhajtom bele, a csillagok közé, a puszta űrbe, mely pályánk fölött ferdén feketül, hogy az üdvösség társammá szegődött. Halld meg, halál, nem vagyok egyedül. Szőke fejed, lágyan vállomra billen, mellemre hull egy fénylő hajfonat. Kezem reszketve babrál. Hűl a lég. Hideg van már, és rohan a vonat, rohan hidakon dübörök tova. Felnyitod kék szemed, mikor megáll? Miért alszol most, társam? Félve félek. Elfolyik minden, minden tovasszál. Látlak, mikor az út már elfogyott. Áll a vonat, de nem szállott reád a vég borzalma. Nézel, mosolyogsz, felveszed a menyasszonyi ruhád, karod karomba öltöd. Indulunk. Suhognak a harmattal belepett fák. Gyalog megyünk a sűrű nagy sütétbe. S eltűnünk, mint a régi halk legendák.
Köszönjük szépen, Violetta! Az Úr Jézusnak van egy szép példázata. A hegyi beszéd ezzel a példázattal fejeződik be. Elkezdődött a hegyi beszéd úgy, hogy hozzámentek a tanítványai, elkezdett nagyon kemény dolgokat mondani, először a boldogságról beszélt, és kiderült ebből, hogy ő szerinte a boldogság nem a barátságos meleg szobában van, ezt Petőfi írta. A boldogság nem azonos a komfortérzéssel, nem azonos a sikerrel, a boldogság a lelki szegények része, a szenvedők része, a sírók része, az igazságra szomjazók része. Aztán jön a kemény tanítás, idézi a mózesi törvényt, és akkor kiderül, hogy még keményebb, amit ő mond. Megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek. Például megmondatott a régieknek, ne paráználkodj, én pedig azt mondom néktek, hogy aki bűnös vágyal asszonyra tekint, az már paráználkodott azzal az ő szívében. Megmondatott a régieknek, ne ölj! Én pedig azt mondom néktek, hogy aki haragszik az ő testvérére, már paráználkodott abban aki haragszik az ő testvérére, embergyilkos az. 8 alkalommal történik ez, hogy idézi a törvényt, és utána mondja ezt a kemény igét. Mi adódik ebből? A kétségbeesés. Mózes törvényét sem tudjuk betartani. Hát még ezt. Nem tudjuk átugrani azt a lécet, amit a mózesi törvény fölállított. Jön a mester, a szelíd Jézus, hozza a szeretetet, fogja a lécet, és még följebb teszi. Azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy elterülje a törvényt, hanem hogy betöltse. És látjuk az ő életét, ő valóban betöltötte. Lehet valami reményünk? Igen. Mire elmondja az igéket, már nem csak a tanítványok vannak körülötte, hanem nagyon sokan, és akkor hangzik el az, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi, az hasonlít a bölcsemberre, aki a házát kősziklára építette. Jön a vihar, fújnak a szelek, jön az árvíz, beleütköznek a házba, de az nem dől össze, mert szikla az alapja. Mi ez a szikla? Az ő szavai szerint az ő tanítása, az ő megcselekedett igéje, de ki tudja ezt megcselekedni? Segítségünkre van Pál apostol, aki azt írja az egyik levelében, hogy a törvény Krisztushoz vezető pajdagógos, pedagógus, mester. A pajdagógos olyan rabszolga volt, akinek az volt a feladata, hogy elkísérje a gyereket az iskolába. A törvény az a szolga, aki elvisz minket a kegyelem trónusához. Rávezet arra, hogy kegyelemre van szükségem. Igen, arra van szükségem, hogy meglássam, hogy a hatalmas Isten olyan messzi van tőlem, hogy hiába kapaszkodom, nem tudok eljutni hozzá. Vagy egy másik képpel, a szakadék közte és köztem, akkora, hogy nem tudom áthidalni, nem tudok akkorát ugrani, nem tudok hidat verni, sem a vallásos életgyakorlattal, sem a filozófiámmal, sem a jó tettekkel, sem az adakozással. Jézusra van szükségem, aki meghalt értem, aki kiengesztelte az atyát, kegyelemre van szükségem. A kegyelemhez, Krisztushoz, a kegyelem trónusához vezet minket az ige. Párkapcsolat. Kiderült az előbb, hogy sokan még a jelenlévők közül nem kötöttek házasságot. De talán ismeritek nálatok idősebb emberek házasságát. Úgy próbáljátok átgondolni hirtelen. Hányan élnek szoros, bensőséges kapcsolatban egymással? Hányan vannak köztük olyanok, akik ugyan együtt élnek, de kihűlt a kapcsolatuk? Inkább páros magán. Hányan vannak olyanok, akik gyilkolják egymást folyamatosan? Hányan váltak el? Romokat látunk, ha körülnézünk. És egyre több olyan embert, aki nem is vállalja a házasságot. Inkább csak együtt élünk. Összeköltözünk. Most már olyan törvények vannak, vagy lesznek, hogy majdnem házasság. Majdnem mindenhez jogunk van. Csak zárójelben jegyzem meg, a majdnem házasság nem házasság. Akinek majdnem sikerült a vizsgája, az megbukott. Aki majdnem elérte a vonatot, az lekéste. Ha majdnem sikerült az operáció, az azt jelenti, hogy nem sikerült. A majdnem házasság nem házasság. Nos hát, viharokat látunk, nehézségeket, bukásokat látunk mások életében. Esetleg ti, akik fölemeltétek a kezeteket, hogy házasodni akartok, azt gondoljátok, hogy nektek jobb lesz, először is okosabbak vagytok, mint a szüleitek. Ez nem fér kétség. Meg szeretitek egymást, ehhez sem fér kétség. Esetleg szeretitek az Úr Jézust is. Megjegyzem, mi is azt hittük. Aztán körülbelül 20 éves házasság után kiderült, hogy segítségre van szükségünk. Isten segített nekünk. Azóta kaptuk azt az elhívást, hogy másokat is segítsünk. Azzal a segítséggel, amit mi kaptunk. De ez nem azt jelenti, hogy azóta habos torta, vagy sétagalop. Az emberi élet végig ilyen, érdemes akkor végig járni? Hát ha érdemes az ígéret földjére eljutni, akkor érdemes végig menni a pusztán. Mennyi ideig vándoroltak a zsidók? 40 évig, átlagos házassági időtartam. Hát mi már 46 éve. Szenvedünk a hőségtől, nyeljük a port, gyalogolunk, de látjuk a felhőoszlopot, előttünk halad. Jelen van az Úr, és boldogok vagyunk, mert együtt mehetünk az ígéret földje felé. Na de térjünk vissza Jézus hasonlatára. Itt látjuk ezt a házat, fújják a szelek, a sasszeműek talán elolvassák a szelek neveit is. Öregedés. Hát a másik mindig öregszik. Csábítás. Hát igen, ahogy telik az idő, majd figyeljétek meg, én nem értem, hogy van ez. Egyre több fiatalabb nő van, mint a felesége. Föl lehet ezt fogni, hogy lehet? Aztán betegség, megszokás, unalom, csalódás, rokonok. Fújnak a szelek. Nem lehetne a szeleket kiiktatni? Hát nem lehet. Azok fújnak, nem kérdik meg, hogy fújhatnak-e. De mi építjük a házunkat. Nyilvánvaló, hogy Jézus, amikor ezt a példázatot mondta, nem csak a házasságra gondolt, életünk épületére gondolt, Ez a hasonlat a Bibliában több más helyen is megtalálható. Itt is látunk egy idézetet Pál apostoltól az első korintusi levélben, ti Isten épülete vagytok. Péter apostol lelki házról beszél, és hát ezt a házat állandóan viharos szelek támadják. És itt olvastuk a szelek neveit is. És az derül ki Jézus szavaiból, hogy a házat nem minősíti az, hogy fújják-e a szelek, vagy nem. Az a háztól független. Tehát nem az a jó kapcsolat, jó párkapcsolat, vagy nem az a jó házasság, amelyet nem érnek támadások. Minden kapcsolatot és minden házasságot érnek támadások. Vannak viszonylagosan szélcsendes helyre épített házak. Jól megvannak egymással. De azért vannak viharok. A hegytetőre vagy a tengerpartra épített házat állandóan fúj a szél. De ez a házat nem minősíti. A ház minősége elsősorban attól függ, nem csak ettől, de elsősorban attól függ, hogy milyen alapra épült. Abban az időben, amikor ez a példázat elhangzott, még nem volt beton, ma betont tesznek alapnak. Aki tartós házat akart, az leásott addig, amíg eljutott a kőszikláig. Kősziklára épített. Volt, aki sietett, hamar csináljuk meg, homokra. Az első viharos szél fölborítja. Milyen alapra épülnek a házasságok? Itt lehet olvasni néhány emberek által jónak vélt alap nevét. Tehetség. Nagyon tehetséges ember. Érdemes lesz hozzá menni. Hatalom. Hát főnök már is a munkahelyén. Pénze van sok. Autója is. Kettő. Szorgalmas. Egészséges, erős, mint egy bivaj. Hát vele érdemes házasságot kötni. Milyenek ezek az alapok? Bármelyik, amit itt látunk felsorolva, sőt, ami föl sincs sorolva, nem állandó. Alapnak szilárd és tartós anyagra van szükség. Ilyen a kőszikla, vagy ilyen a jól elkészített beton. Hát a ház minősége és jövője nem a viharok erejétől, hanem az alapozástól függ. És hát az a kérdés, hogy mi ez a jó alap. De nézzünk még néhány ilyen alapot, amiről az emberek azt gondolják, hogy jó lesz. Hát itt van a bivajerős férj. Na, ki szeretné? Örülök, hogy nincs jelentkező. Itt van egy szépséges hercegnő. Persze, hogyha nincsenek rajta ezek a fityegők, akkor már nem néz ki olyan jól. Egyébként azt mondta valaki, hogy a fiatalságot is sokáig meg lehet tartani, csak egyre több időbe telik. Közös élmények. Hát ez nagyon fontos. Egyébként a házasságban is fontos, hogy legyenek közös, jó élményeink. Hogy mi, mindenkinek a fantáziájára bízom, de a kirándulástól a szexig sok minden lehet. Jó, közös élmények. Szerelem. Szerelem. Mit tudunk erről mondani? Szép. Igen, a szerelem szép. Alapnak jó. Nagy költőink hányszor voltak halálosan és végleg szerelmesek. Petőfi Sándor a négyökrös szekeret nem Szendrei Júliához írta. pedig még csillagot is választottak. Sok pénz. Hát jól nézzük meg, talán közelülők látják, ez nem forint. Én azt hiszem svájci frank. Jó pénz. Erős jellem. Aztán vannak itt szép nóták. Nem éneklem, mert szeretném, ha együtt maradnánk mi. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is, keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja, várja, úgy várja, várja, úgy várja haza az urát. És itt a nóta férfi változata, bocsánat, női változata. Nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Hát itt az alap. Mi történik a házzal? Láttuk az előbb. Nem megfelelő alapra épített házat elfújja a szél. Tartós és szilárd alap. Itt azt olvassuk, hogy Isten szeretete. De maga Jézus, amikor befejezi a példázatot, azt mondja, hogy aki hallja tőlem a beszédeket és cselekszi, az épít kősziklára. Más szóval, Isten megcselekedett igéje. De kicsoda Jézus? A János evangéliuma elején az apostol azt írja, hogy ő benne az ige lett testé. Jézus a testé lett ige. Az az ember, akit a kortársai úgy neveztek, hogy a názáreti Jézus. Ő volt az az ember, akiben Isten legvilágosabban mondta el nekünk, hogy mennyire szeret minket. Ő Isten igéje. Más alapra senki sem vethet, írja Pál, mint amely már vettetett, amely a Jézus Krisztus. Isten a szeretetét közli velünk általa. Egyenlőség jelek vannak itt, Jézus tanítása, Isten igéje, maga Jézus Krisztus, Isten szeretete. Azt a szót, amit magyarul úgy mondunk, hogy szeretet vagy szerelem, a görög nyelv, az új szövetség eredeti nyelve három különböző szóval is kifejezi, de a jelentés tartalma nem ugyanaz. Látjuk itt mind a hármat, az érosz, a filia, az agapé. Gyorsan nézzük meg, hogy melyik mit jelent. Az érosz a testi élvezettel járó szeretet. Aztán tudunk ilyeneket mondani. Például a csirkecon elfogyasztása. Testi élvezet. Tehát erotikus élmény. Ugye megsimogatni a kis nyuszit. Karinti Frigyes ettől borult ki, mert meg akarta simogatni, de odébugrott. Aztán megint odébugrott. Már ott tartott, hogy bebújt a szekrény alá, akkor fogta a piszkavasat, próbálta kihúzni, és mondta, hogy gyere, drága kis nyuszi, mert meg akarlok simogatni, szétverem azt a aranyos kis pofádat, csak hogy megsimogathassalak. Hát ez az érosz. Nyilvánvaló, hogy a szex is ilyen. Gyere a tüdőmre, cimbora, drága szerelmem, szorosan ide hozzám, élvezzük egymás testét, ez a szex. Nyilván az érosz körébe tartozik. Úgy szeretlek, majd megeszlek. Bocsánatot kérek azoktól, akik már 55-ször hallották tőlem, de azért elmondom, hogy mit jelent az érosz. Legelső unokám, most már 20 éves, de 3 éves korában elmagyarázta. Még nem ismert ezt a szót, mégis elmagyarázta. Húsvétra kapott a szüleitől egy élő kiskacsát. Nagyon szerette. De mondta neki a vejem, hogy ne szorongass már annyit, mert megdöglik. Mire ő, de én a döglöttet is szeretem. Hát nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Hát ilyen önmagában az érosz. Isten teremtette, ő ajándékozott meg vele minket, de ha az érosz leválik a szeretetről, ha leválik a filiáról és az agapéról, akkor nem tölti be a funkcióját. Valamikor nyár elején vagy tavasszal volt ez, egy esküvőn vettem részt, ahol a lelkész a énekek énekéből vette a textust, a szerelemről szólt, Lovas András volt egyébként, nagyon jó esküvői igehirdetés volt. Azt mondta, hogy napjainkban az a baj, hogy a szex leválik a szeretetről. A szeretettel összekapcsolódva van a helyén és működik jól. Mit jelent a filia? Baráti szeretet. Szeretlek, mert híres újságíró vallotta, még ki is pakátolták, azt szeretem a feleségemben, hogy szeret engem. Hát én azt hiszem, hogy kedves Henrik, ja bocsánat, nem akartam mondani a nevét, az önzésedről ennél jobban nem valhattál volna. Mert mégis valami. Szeretlek azért, mert kedves vagy hozzám, mert biztonságot adsz nekem, mert jól keresel, mert egészséges vagy, meg jó hozzád bújni, mindezért szeretlek téged. Kit szeretek? Magamat. Ha így szeretem. Úgyhogy ez sem elég önmagában. Jó dolog ez? Persze, hogy jó dolog, de nem önmagában. A filia. Ismerjük a szót szókapcsolatokban is. Filantrópia, ember szeretet. Filozófia, mit jelent? A bölcsesség szeretete, Zófia vagy Szófia, Zsófia, ugyanaz. Remélem vannak itt Zsófiák, aki szerelme Zsófiába, az az ő filozófusa. Kívánok minden Zsófiának jó filozófust. De itt van az agapé. És nézzük meg a házat. Az alap az agapé. Az új szövetségben valahányszor az Isten szeretetéről van szó, akkor használja ezt a szót, az agapét. Például az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszában végig az agapé szó szerepel. Az agapé soha el nem múlik. Az Isten szeretete soha el nem múlik. Az érosz elmúlik. Majd figyeljétek meg. Idő kérdése. A filia is sokkal érzékenyebb, burulékonyabb, az agapé, a szilárd, mint a szikla. És erre van szükségünk. Ezt ajándékozza Isten nekünk. Róma 5:5, az Isten agapéja kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ezt írja Pál apostol. Kinek adja a Szent Lelket? Akik néki engednek. Ez pedig Péter mondja az apostolok cselekedeteiben az egyik igehirdetésének a végén. Erre lehet építeni, azt jelenti az agapé, hogy szeretlek függetlenül attól, hogy néha nehéz, különösen amikor undok, amikor megfeledkezett a házassági évfordulónkról, nehéz szeretni, amikor magamra hagy a gyerekekkel. Nem könnyű, ez harc, de lehet folyamodni oda, ahol készen létbe áll számunkra az agapé. Aztán jön a filia, a baráti szeretet, két erős támfal, amely az agapéra épülve van a helyén. Honnan jönnek ezek a támfalak? A Biblia elején olvassuk. A házasság teremtésével kapcsolatban. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját. Önállóság. Függetlenség a szülőktől. És ragaszkodik feleségéhez. Ragaszkodás. Erre jön a tető, és lesznek ketten egy test. A szex. Mint egy építkezési vázlat. Nem fordítva. Így működik jól. Na de nézzük meg ezeket gyorsan. Önállóság. Szükség van rá? De még mennyire? Nem azt jelenti, hogy nem szeretjük idős szüleinket. A legkisebbik fiam még nem volt nő, és most már van két gyereke is. A feleség, hál' Istennek, csak egy. Mondom, még nem volt házas ember, azt mondta, hogy hát az jó lesz, ha közel laktok hozzánk, de azért papucsban ne lehessen átmenni. És azt mondom, hogy ebben sok bölcsesség van. Jó, ha segít a szülő, de azért túl sokat ne. Meg csak akkor, amikor szükségünk van rá, és kérjük tőle. Aztán ragaszkodás. Ragaszkodunk egymáshoz. Nem gondolom, hogy a jó házasságok szélcsendesek. Ezt már elmondtam az elején. Vannak olyan párok, akik olyan olaszosan élnek. Úgy kimondják, meg hangos szó van, meg a szomszédok is értesülnek néhány dologról. Ugye, mert a kommunikáció is úgy fejlődik, ezt a Walter Nietzsétől hallottam egyszer. Azt mondja, hogy a együttjárás idején a fiú beszél, a lány hallgatja. Fiatal házasoknál az asszony beszél, a férfi hallgatja. 10 évvel később mind a ketten beszélnek, és a szomszédok hallgatják. Mert mondom, vannak ilyen olaszos házasságok, de ha ragaszkodnak egymáshoz, akkor nincs baj. Ez vérmérséklet kérdése, meg stílus kérdése, meg talán kultúra kérdése. Vannak olyan házasságok, ahol egy hangos szó nem hangzik el, de unalmas. Nagyon fontos ez, hogy függetlenek vagyunk, és ragaszkodunk egymáshoz, és erre jön a tető, és nem fordítva. Napjainkban vannak olyan nagy házasság szakértők, remélem, hogy a nagy szónál lehetett hallani az időzőjelet, akik azt mondják, hogy a jó házasságot a szexre kell építeni, pontosabban a változatos szexuális technikára. Hát aki ezt leírta, számomra nagyon hiteles, mert már a 4. házasságán próbálta ki, 15 évvel ezelőtt, hogy azóta hol tart, nem tudom, ugye az újabb és újabb technikákat. Pedig szerintem is fontos a szex, fontos, hogy jó legyen a tető, ha rossz a tető, beázik a ház. De alapnak, itt van egy erős sátortető, ráhelyezzük az épületet, az első szél fölborítja. Jön egy erős szél, mondjuk egy szőke ciklon formájában. Ha jó az alap, akkor lesodor néhány cserepet a tetőről. Mi a teendő? Az első, sürgősen abba kell hagyni a kommunikációt a ciklonnal. De nagyon határozottan. Búcsú beszélgetés kerülendő. Az mindig veszélyes. Udvariatlanul, hirtelen, radikálisan. És azután megbeszélni, megbocsátani, visszahelyezni a cserepet. Ha jó az alap, nem dől össze a ház. Aztán világos. A harmonikus, szexuális kapcsolat, ahogy mondtam, fontos. Ha rossz a tető, beázik a ház. Nagyon fontos, hogy a szex a helyére kerüljön. Tehát arra a két erős támfalra, azokra a támfalakra, amelyek kősziklára, az Isten szeretetére épülnek. Hol van a szex helye? Egyrészt, ahogy mondtam, a filia és az agapé védő burkában. Másrészt, a házasságban. Talán lehet olvasni hátul is, nem előtte, nem mellette, még csak nem is utána, hanem benne. Hogy nem előtte? Hát nem jó azt kipróbálni? Hát, ha nem illünk össze. Nem tudom, hogy vagyunk ezzel. Mi az, ami nem illik össze? Testileg úgy vagyunk megalkotva, hogy 2 méteres svéd és 1,5 méteres pigmeus képesek nemi életet élni. Hát ezen nem múlik. Meg aki egy ölelésben nem érzi azt, hogy szexuálisan vonzolja a másik, az később sem fogja érezni. Azt lehet érezni. A keze remegéséből lehet érezni. Ha megfogod a kezét és a szemében nézel, ez nem kell kipróbálni. Palautól olvastam egy kis füzetben következőt, azt mondja, hogy ugyanúgy nem lehet kipróbálni, ahogy az ejtőernyőugrás nem lehet kipróbálni a 2. emeletről. Az nem ugyanaz. A házasság az más, mint egy futó kaland előtte. Na most lehet, hogy nagyon korszerűtlennek tűnök, de hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia tanítása nem korszerű. De akkor sem volt korszerű, amikor írták. Amit Pál apostol írt az efézusi levélben a házasságról, sem Efézusban és környékén, sem a római birodalom bármely területén nem volt korszerű, nem úgy gondolkoztak az emberek. Vagy amikor az a mondat megfogalmazást nyert, amit már idéztem, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, s a ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test. Nem volt akkor korszerű. Azok a népek, amelyek közül kijött Izrael nép Egyiptomból, azok a népek, amelyek a pusztában körülvették őket, azok a népek, akik közé bement Izrael népe, és nagy részt kiirtotta őket, nem így gondolkoztak. Nem korszerű. Abban az értelemben, hogy nem felel meg a korszellemnek. Mi a korszellem? Valaki így fogalmazta, a sátán időszerű akarata. Ez a korszellem. A keskeny út szembe megy a szélessel, a széles út közepén. Szembe jönnek az erre. Az emberek ellenáramlattal szembe mennek a keresztények Jézus Krisztus után. Kevesen vannak, akik ezt a keskeny ösvényt megtalálják, mondja Jézus szintén a hegyi beszédben. Az árral szembe úszni csak élő halak képesek. Az a kérdés, hogy élő hitű keresztjén vagy, vagy langyos vallásos. A langyos vallásosokat sodorja az áradat. És itt van az érosz, a filia és az agapé védő gyűrűjében. Akkor van jó helyen, akkor tartós. Ha már a barátom, a párom már tartósabb, hát még ha körülveszi az agapé védő gyűrűje. Ez az ábra tulajdonképpen ismétli azt, amit korábban elmondtam. Függetlenség, a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test. és az agapéra épül. Ez pedig egy jutalomkép, mert olyan türelmesen végighallgattátok, ez egy kedves pár, egyik nyári házassággondozó hetünkön voltak jelen, nem tudom mennyire látszik, néhány évvel ezelőtt még jegyes párként itt énekeltek, meg gitároztak, akkor egy fiú meg egy lány, most ez másképp történt, tehát ennek a kapcsolatnak nem az a jövője, mint az övé. Nagyon remélem. Most már két gyerek is van. És nekem azért tetszik ez a kép, mert amikor ilyen szép pocakja van az asszonynak, és itt jóval kövérebb, mint amikor itt énekel, akkor is lehet neki udvarolni. Ilyen szépen, ahogy ezen a képen látszik. Tehát lehet remélni a tartós és viharálló kapcsolatot. Mielőtt átadnám a szót a énekeseinknek, hirdetni szeretném azt, hogy hátul valamelyik széken van egy doboz, rá van írva, hogy kérdések. Nincsenek benne kérdések, ne keressétek, most üres. Azért van a doboz, hogy abban lehet kérdéseket beledobni, és egy hét múlva, ha tudok, válaszolok a beledobott kérdésekre. Tehát nem persely, ne pénzt dobjatok bele, hanem kérdéseket. Egyébként a házassággondozó szolgálatot lehet támogatni, majd legközelebb hozunk csekket, azon lehet támogatni. Most még itt nincs. Azt hiszem, hogy más fontos hirdetni valom nincs. Még talán annyit, hogy a bibliai házassággondozó szolgálatnak van egy honlapja, és hát én remélem, hogy rövid időn belül ezek az előadások ott is elérhetők lesznek, talán a hanganyag is, tehát letölthető. De így élőben sokkal élőbb. Úgyhogy gyertek el, még néhány hely van, a karzaton meg rengeteg hely van, úgyhogy lehet hívogatni másokat, hadd mondjam úgy, lehet, hogy ismerős szólam, legközelebb mindenki hozzon magával még egy ember. Akkor gyertek, és halljunk még néhány szép éneket.
Nincs rajta semmi, semmi szép, egy 2000 esztendő óta szór fényt egész világra szép. Csodás elárad belőle, mint titkos hangka szólna rád. Hiába próbáld rúgni tőle, szíven ragad és fogva tart. Honné te fény, mely szét sugárzik, honné te titkos, egy titkos szenterő. A Golgotán ragyog világít, és ez színűvön értünk tőle elő. Ítélet szeretete kettő, ott a kereszten egyesül. Mi érettünk átokká lettünk, kiben az írás teljesült. Isten haragja sújt a bűnbe, reáki bűnünk fölvevé. A kereszten hallgatva tűrve, járult a sújtó kézelé. Honné te fény, mely szétsugárzik, honné te titkos, egy titkos szenterő. A Golgotán ragyog világít, Isten szívéből értünk tőle. A vér a Jézus drága vére, gyógyító balzsam szenterő. Bűnünk kedő elmossa véle, kegyelmivel elénkbe jön. Szeretve szívünk megragadja, szent fényeik felé mutat. Szól a keresztről hívó hangja, ó, jöjj, s add néki át magad. Honné te fény, mely szétsugárzik, honné te titkos, egy titkos szent erő. A Golgotán ragyog világig, Isten szívéből értünk törelő. Honné te fény, mely szétsugárzik, honné te titkos, titkos szent erő. A Golgotán ragyog világig, Isten szívéből értünk törelő. Hiszen mindent látsz te bennem, hatalmat olyan nagy. Szeretlek, Uram, hálát szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, Uram. Ismét térden állok én, s tudom, hogy hallgatsz rám. Sokszor hideg szavakat szól, kobott és alkimál. De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeretnék, hogy szeretlek, és szívem csak tiéd. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, a hatalmat olyan nagy. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, Uram. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmat olyan nagy. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, Uram. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj én népen, hisz én az örökségem. Ne félj és ne lankadj el, hisz neked győzött
fogadj el, hisz neked győznöd kell. Minden nap veled leszek, s fogolod kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. Minden nap veled leszek, s fogolod kezed, csak őrizd meg mindig, tisztán a szíved. El nem hagylak téged, el nem távozol, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell. Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen! Mához egy hétre a témánk életközegünk a kapcsolat. Erről két estén át lesz szó. Legközelebb is várunk művészeket. A vershez Rajkai Zoltán színművész várjuk. Talán van, aki ismeri őt. Klasszikus zene lesz. Baski István kiváló tenoristánk, klasszikus vagy preklasszikus énekeket énekel majd orgona kísérettel. Isten velünk, viszontlátásra!